Tihanyító Csaba vagyok, ez pedig a Rózsa Kávéház.
Az ajtók kinyitottak. A Bakelit hangszórója már recseg. Száldos a presszó és a chips illata, és a limonádét már kortyolgatjuk. Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és beszélgess velünk 0628 781 042.
És akkor belecsapunk a következő Rózsa Kávéház a mikrofonnál.
Márkus Máté.
És Madarász Máté, azért nem hagyottuk ki, és köszönöm,
nem, de hogy is.
De megint csak sikerült beiktatni. És hát igen, újból új élet vár, és barátok közt. Az elmúlt 2 hétben interjúztunk Tihanyító Csabával, valamint...
Aradi Balázssal.
Akinek köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és beszélgettünk. Na de a mai alkalommal, és nem csak azért különleges, mert azért mégis csak barátok közt, hanem személyesen itt van mellettem a Balomon. Hát, hogy is mondjam...
Magyarul, mondjuk?
Légy szíves. Igen, már itt nem lehet a háttérben itt mellettünk. Itt van velünk Mirai Kata. Szia!
Sziasztok, Máték!
Így csak Máték. Hű, hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
És
nagyon,
szépen a
és nagyon nehéz volt, hogy jártunk egymás előtt, és nem kérdeztem semmit sem, mert ugye hagyjuk a műsorra, de...
Hát kérdezni kérdezhettél volna, jó, csak én kértem azt, hogy inkább ne, mert aztán utána nem lesz érdekes a válasz.
Ó, de hogy nem, az mindig érdekes.
Mm.
Hát elsősorban ugye még nem megyünk bele annyira a barátok közbe, hiszen biztos sokat lehet arról beszélgetni. Kicsit mesélj magadról, hogy... Hogy indult a karriered, mint színészi pályafutásilag, meg...
Hát az én karrierem az nagyon-nagyon messzire nyúlik vissza, az óvodáig, mert állítólag én már ott voltak ilyen műanyag kugligolyók, és abba énekeltem, megszavaltam folyamatosan, és ezzel szórakoztattam mindenkit. Aztán persze hát voltak mindenféle más dolgok is, és aztán amikor általános iskolás voltam, akkor volt egy magyar tanárnénim, aki... azt mondta, hogy hát nekem színésznek kell lennem.
Azta.
Bár én egyáltalán nem így gondoltam, én lovakat akartam tenyészteni, de ez nem volt osztatlan siker, amikor ezt így benyögtem. Aztán ugye leérettségiztem, és érettségi után, ami nagyon érdekes, hogy még középiskolás voltam, amikor a barátnőm egyszer megkért, hogy menjek el vele egy filmválogatásra. Aha. Rózsa Jánosnak volt a Félálom című filmjének egy ilyen szereplő válogatása, akkor még a Kunigunda utcában volt, és vörös lányokat kerestek, és ő vörös volt, és akkor mondtam, hogy jó, akkor elkísérem. És ahogy itt kint álltunk, vagy hát már nem kint, hanem így a lépcsőn, akkor egyszer csak odajött egy pasi, és mondta nekem, hogy hát, de hát te nem is vagy vörös. És mondtam, hogy hát nem vagyok vörös, nem is a szereplő válogatásra jöttem. És aztán egyszer csak megjelent egy szemüveges úr, és mondta, hogy ha nem nagy baj, akkor mikor a barátnőm sorra kerül, akkor én is jöjjek majd be a következő körben. Mondtam, persze. És akkor bementem, és a barátnőm nem kapott benne szerepet, de én igen, úgyhogy ez volt az első film, amiben belekerültem, és ez ilyen, hát ilyen népmesei, tudod, hogy odamész, és akkor egyszer csak téged választanak ki, és nem azt, akik mennek. Úgyhogy tulajdonképpen a véletlen műve az, hogy én így elkezdtem filmezni, meg színházazni. Aztán nyilván felvételiztem az egyetemre, vagy hát akkor még főiskolára, akkor nem vettek föl, aztán megint felvételiztem. Uh-huh. Aztán hát ennek volt mindenféle hozadéka, és akkor volt egy olyan, hogy pont ma meséltem az egyik kollégámnak, hogy volt egy olyan, hogy már Madács stúdiósként így az éjszakába belevetettük magunkat, és ültünk egy asztalnál többen így Madás stúdiósok, és oda jött hozzánk egy úri ember, aki mondta, hogy hát hallom, hogy ti arról beszélgettek, hogy így a színház, úgy a színház, hogy ti színházzal akartok foglalkozni, és akkor mondtuk, hogy igen, mi színházzal foglalkozunk, de hát mondjuk 18 évesen nem annyira örülsz neki, amikor egy ilyen közel 50 éves csávó odajön hozzád beszélgetni, mert egyáltalán nem vagy rá kíváncsi. És aztán mondta, hogy hát, hogy hallottuk-e, hogy a Budapesti Kamara Színházban be akarják mutatni az Óz című musicalt, és szereplő válogatás van. És akkor mondtuk, hogy hát igen, hallottuk, de egyáltalán nem érdekel bennünket, és ott erősködött, és mondtuk, hogy jó, oké, ha akarnak, akkor jöjjenek ide, és fedezzenek fel bennünket. És aztán bemutatkozott, és mondta, hogy jó napot kívánok, Érék Kovács András vagyok, én rendezem a darabot, úgyhogy vegyék, úgyhogy föl vannak fedezve. Úgyhogy gyakorlatilag így kerültünk bele többen onnan a társaságból ebbe az előadásba.
És mi volt a cél? Tehát, hogy mit képzeltél akkor ilyen magadnak, hogy kisebb szerepekbe, vagy esetleg nagyobb?
Jaj, nem, között. Hát én mindig azt gondoltam, hogy nekem főszerepet kell játszanom. Aha. Tehát középiskolában én közgazdaságiba jártam, és a statisztika órán írtuk a darabokat általában a barátnőmmel a nagy kockás füzetbe, mert a statisztika az egyáltalán nem érdekelt bennünket, a színház annál inkább. És a Madács ember tragédiáját írtuk át, mert akkor voltunk harmadikosok, és mi készítettük a szalagavató műsort. És akkor ezt átírtuk egy kicsit, és én játszottam benne Lucifert. És akkor az anyukám ott tanított ebben a középiskolában, és akkor mindenki mondta neki, hogy hú, hát ebből a gyerekből színész lesz, azt tuti. Úgyhogy végül is így.
Igen, hát amikor igen, és kezdetben kisebb társulatokban játszottál, gondolom, aztán utána szépen egyre nagyobban fejlődött, téged is többen kerestek meg, akár gondolom.
Hát nem. Ez tulajdonképpen ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert az egyik főiskolai felvételi kapcsán, szintén az Éri Kovács András, akinek révén ugye a Budapesti Kamara Színházba bekerültünk, van nekem egy nagyon kedves kolléganőm, aki most Kaposváron dolgozik színészként. Uh-huh. Együtt felvételiztünk a főiskolára, és akkor a harmadik rostán, mert ugye ott három rosta van, az első, második, harmadik, és a harmadik utolsó rostán oda jött előtte hozzánk, és azt mondta, hogy na lányok, az egyik ötöket föl fogják venni, a másik ötöknek szerződése van Kecskeméten, de még nem tudjuk, hogy melyik ötöket. És akkor a Zsuzsi kolléganőm már idősebb volt nálam, tehát ő utolsó éves volt, hogy így felvételizhetett a főiskolára, és akkor a Zsuzsit fölvették, én meg leszerződtem Kecskemétre. És akkor ott rögtön egyből, hát tulajdonképpen én lettem ott a színháznak a naivája, 20 évesen, és onnantól kezdve gyakorlatilag a világirodalom összes olyan szerepét én játszottam el ott a színházban, ami akkor éppen rám szabható volt.
Melyik volt a kedvenc, tehát inkább te ki vagy? A naiva, vagy inkább a pozitívabb személyiség? Vagy te,
hát a naiva az mindenképpen pozitív személyiség, tehát igen, ő a kis röpködő szőke,
igen, okay, csak a
cofos kislány.
Okay.
Nagyon érdekes, mert én magamat mindig egy ilyen dízőznek, egy vampnak éltem meg. De ez gyerekkoromban is így volt, hogy én mindig én voltam az én álmaimban a safety pro. Na most ehhez képest sok-sok évvel később, amikor már eljöttem Kecskemétről, akkor így visszanéztem ilyen fotókat, amiket megkaptam így a színháznak az akkori művészeti vezetőjétől, és azt néztem, hogy te úristen, hogy ott állt egy ilyen babafej szőke gyerek, és hogy mi az úristen gondoltam én magamról, tehát hogy közel-távol nem voltam egy dízőz.
Most lemegyünk egy kicsit zenélni, és akkor folytatjuk tovább az interjút, beszélgetünk tovább is Mélékatával. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
Sziasztok, Turcsányi Tibi vagyok, és azt szeretném kérni tőletek, hogy hallgassatok minél több Menő FM-et, mivel hogy nagyon klassz az a rádió, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz zenéket játszik, és egyéb érdekes dolgokat is megtudhattok, úgyhogy hajrá is tekerétek fel a hangerőt ezerrel.
Föltekedjük a hangerőt, pontosan ahogy a Tibi is mondja, itt van velünk Madarász Máté, szia Máté, továbbra is.
Hello, szia!
És itt van velünk a mai napunk vendége, a Rózsa Kávéházné, és aztán áll Mélai Kata, szia, továbbra is.
Sziasztok!
Örülünk, hogy itt vagy, és hogy jól érzed magad velünk, így a kávéházi asztalnál, ahol kicsikét behalcik az utcai, de hát ez ettől függetlenül.
Ez az itt csak Máté van az ablak.
Hát figyelj kell, igen.
Szerűztetni kell a kávéházban.
Igen, így van. Mondd Máté, mit akartam mondani?
Ja, itt csak Mátékban is folyton behallatszódik. Csak közben szétesik a mikrofonom.
Semmi van.
Mind minden adásban, hát egyszer kiemelem az állványt az asztalból, ugye.
Jó, azért nem változik az a dolog. Na de vissza akkor a témánkhoz, hiszen még húzom az időt, hogy ne térjek rá annyira a barátok között, de azért lassan most már ez fog következni.
Én azt mondom neked, hogy nyugodtan vágjál bele, mert látom, hogy
igen, nem bírom.
Témákon is teljesen fölösleges.
Igen.
Csapjunk a lovak közé elő a farkával.
Jó, akkor kezdjük rögtön az elejével. Hogy indult a casting, hogy lettél te gyakorlatilag Júli? hogyha, vagy esetleg volt más szereplő is, akit te lettél volna más szereplő, vagy te Juli is akartál, vagy lettél volna már alapba is.
Ez onnan indult, hogy én a Szőke Zolival dolgoztam egy közös színházi projektben. És a Zoli megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem esetleg mondjuk szerepelni ebben a sorozatban, és mondtam neki, hogy dehogy nem nagyon szívesen. Majd mondta, hogy akkor ekkor meg ekkor, akkor leadja a nevemet, és akkor be fognak hívni castingra. És bementem, megnéztek bennünket együtt a Zolival, majd utána nem engem választottak. Ez, volt a Maja szerep, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá. Nem, a Nyári Szilvi nevű színésznő játszotta, és a Berényi Mikinek volt ő egy, hát ilyen kalandja, vagy nem is tudom, egy ilyen hosszabb epizód szerep. És aztán rá egy évre körülbelül felhívtak, és mondták, hogy szeretnének behívni egy szereplő válogatásra, ez egy nagyobb lélegzetvételű szerep, de hogy menjek be. És akkor bementem, és az Erkárpáti Petivel kellett csinálnom egy ilyen casting felvételt, közben pinnyogunk, itt volt a pergő dobhelye, tudod? Erkárpáti Peti.
Igen.
És akkor megcsináltuk ezt a felvételt, és utána felhívtak, és mondták, hogy akkor hát következő héten már kellene is jönnöm forgatni. De nagyon vicces volt, mert amikor bementem, akkor a Kalamár Tamás, az akkori producerünk meglátott, és azt mondta, hogy de hát maga Szőke volt. Mondtam, hogy hát igen, csak most pillanatnyilag mobiltelefonszolgáltatónak voltam az arca, és ott átfestették a hajamat sötét barnára. És akkor mondtam, hogy hát igen, hát de most sok pénzért befestették a hajam barnára. És akkor mondta, hogy akkor most mi legyen? Hát na most akkor sok pénzért fessük vissza. És akkor nem tudom, hogy minek köszönhetem, de aztán végül én kaptam meg ezt a szerepet, és valóban ez volt, hogy így az első forgatási napomon a Fodrász, akivel mai napig nagyon jobban vagyunk, a Török Attila, ő hosszú órákon keresztül pipiskedett a fejem fölött, és próbálta leszedni róla a ráfestett barna festéket, és utána rögtön mentem is forgatni.
Amikor bekerültél, jó, hogy te is azért már eléggé egy futó szériába kerültél be, mint színész. Mennyire volt neked is szokatlan, hogyha az volt egyáltalán felvenni a ritmust a többiekkel, vagy esetleg a színfalakban bolyongani, a különböző díszletekben bolyongani?
Maga a forgatás az nem volt számomra ismeretlen, mert akkor túl voltam, nem is tudom, azt hiszem 3 nagy játékfilmen. Aha. És akkor már egy éve forgattam folyamatosan reklámfilmeket. Uh-huh. Tehát, hogy maga ez a rész, ez nem volt ismeretlen, sőt, nagyon sokszor a reklámfilmnél ott a Szász Attilával, Goda Krisztával, Gulyás Budával, tehát olyan filmes emberekkel dolgoztam a reklámfilm kapcsán is, akik azért elég komoly nevek így a szakmában.
Igen.
És ez a rész, ez nem volt meglepő, vagy nem volt nagy kihívás számomra. Ami viszont kihívás volt, az maga a stúdióba való közlekedés, mert ez egy őrületes nagy hangár volt, és én tudom, hogy az első napokban...
Bocsánat, ez még a régi stúdió volt, vagy ez már a
ez már az új stúdió volt, mert én akkor szerződtem oda, amikor pont átköltöztek a Kunigunda utcából az új helyre,
igen.
A Campona mellé.
Bizony.
És akkor hát ezt úgy kell elkezdeni, hogy egy hatalmas hangár, és tulajdonképpen ilyen kukucska szobák voltak egymás mellett, és teljes őrületes labirintusnak tűnt ez az első időben, hát később is az volt, de az elején az volt, hogy így volt egy Gyula, Magyar Gyula nevű felvételvezetőnk, és én álltam a stúdió közepén az egyik díszletben, és kiabáltam, hogy Gyula, hol vagyok? És akkor mondta a Gyula, hogy mit látsz magad körül? És akkor elmondtam, hogy mit, jó, akkor megyek, érted, maradj ott, ne menj sehova. És akkor így.
Igen, a barangolás az teljesen más, gondolom, mint a tévében, de valahogy így képzelted el a stúdiót, amikor nézted a tévébe, vagy de gondolom, te nézted a tévébe a szériát, vagy
nem.
És, de utána már elkezdted, hogy mert te is benne voltál, vagy te nem akartad magadat?
Figyelj, ezt én azt szoktam mondani, hogy láttad-e már olyan hideg burkolót, aki otthon csempéket válogat.
Jogos.
Tehát, hogy nyilván nem néztem, Voltak epizódok, amiket visszanéztem, de nem otthon, hanem még bent a vágószobában, vagy rögtön a felvétel után. Tehát, hogy, de azért túlnyomó részt azért a jelenetek, aki nézte a sorozatot, az pontosan tudja, hogy mindig időszakos volt, hogy van-e a karakternek önálló története.
Persze.
Tehát mindig máshová kerültek máshová került a fókusz a történet szempontjából. És amikor olyan időszak volt, amikor gyakorlatilag csak rezonőrként voltál jelen a sorozatban, az nyilván nem volt akkora kihívás. De mondjuk, amikor nagy karaktertörténetek voltak, akár a Peti betegsége, vagy az András halála, vagy ezek a dolgok, vagy amikor bekerült a Júli karakter, és akkor nagyon sok jelenete volt a Magdi anyussal, az Editkével, már a Klaudiával, a saját anyukájával. Tehát ahol nagy emocionális jelenetek voltak, azokat mindig visszanéztem.
Amúgy mennyire vagy te a magánéletben, Juli? Vagy, okay, most már,
nem tudom,
most...
hogy mások milyennek igen? látják Julit. Például akkor most megkérdezném, hogy ti milyennek látjátok Julit?
Nem tudom, beszélgetünk sok szereplőről otthon, és benne volt az, hogy kicsikét, hát nem mindig mondja ki, amit akart, vagy néha túlhatározott volt, ugye akár Mátéval, vagy akár Attilával, vagy sokakkal. Én amúgy kedveltem a karaktert nagyon, hiszen te is jól vitted végig, meg és majd mindjárt megkérdezek erről is majd. Szóval én amúgy szerettem a Julit a magam részéről.
Mi volt ez, amit nem szerettél benne?
Néha olyan fontoskodó, én szerintem egy fontoskodó volt. Néha fontoskodó volt.
Uh-huh. És mi volt az, amit szerettél benne?
Igazából, hát azt szerettem például, hogy hű volt a gondolataihoz, vagy éppen a Attilához.
Már amikor hű
igen,
volt.
Igen, voltak ott érdekességek.
Igen.
Például Anna ugye a padlásos
sztori,
igen. Szóval alapvetően én egy tényleg jó, te azt gondolom, hogy nyilván a sorozatban édesanyáddal ellentétben egy pozitív karakter voltál, mert ugye a Klaudia az nem biztos.
Ezt mi különben úgy hívjuk, van egy, igen, ilyen nemzetközileg elfogadott dramaturgiai karakterek. És a Julit, őt nemzetközi szinten a love karakterek közé sorolják, ami azt jelenti, hogy mindig az érzelmei alapján dönt. És tudom, 2 perc, de inkább mondjuk, srácok, mert ez a bábozás a mikrofon fölött, jó, én csak azt nézem, hogy hello, 2 percem van még elmondani, és akkor tök fajn.
Semmi van. Igen.
Szóval, hogy a love karakter az mindig az érzelmei alapján megy és működik. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy sokkal racionálisabb vagyok, aha, mint Juli. És akkor most zenéljünk.
Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és beszélgess velünk! 0628 781 042.
Az aztán egy főntörből is mikrofonnál
Márkus
és Madarász Máté, valamint itt van velünk a mai díszvendégünk, és hát igen, díszvendégünk, Méraikat a Sziatörből is, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, és üdvözlöm továbbra is a hallgatókat.
Kicsikét rátértünk az állított témára a barátok közre.
Hál' hogy, Istennek!
Igen. Szóval, Máté...
Azt azért szeretném elmondani itt a hallgatóknak, hogy a két csávót úgy kell visszafogni, hogy ne beszélgessenek velem a zenei szünetek alatt.
Igen, nehéz.
Ilyenkor még mind a kettő...
Igen, mert hogy amikor telefonon vagyunk, akkor ez jó, mert ugye zene van, és akkor csak akkor...
Elmenjek telefonba?
Nem. Istenem. Na, szóval visszatérve a műsorra, hogy igen, te másfajta karakter vagy valójában, mint ugye akit kellett alakítanod.
Nézd, az a vicces különben, amikor így megszokták tőlem kérdezni, hogy hol van a többi gyerekem, és akkor én elkezdem mondani, hogy nekem egy van. Nem, három, egy van. Nekem egy gyerekem van. Julinak a sorozatban 3. Tehát, hogy már itt bukik a sztori. Én, amit te mondtál, hogy egy sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, megfontoltabb ember vagyok. Julit az érzelmeik elviszik,
igen,
én
igen,
sokkal
igen.
racionálisabb vagyok.
Ugye volt ugye a te sorozatbeli fiad, ugye a Máté, mondom Máté körülvéve, szóval ugye volt egy pár, hát ugye több Máté is volt a sorozatban.
Igen, volt vagy szereplőváltás a sorozatban.
Mennyire fura ugye a Kismátéból egy kamasz fiút látni magad mellett, mint anyuka.
Nézd, az az igazság, hogy talán emlékeztek rá, hogy legelőször volt egy pici baba, amikor bekerült a Máté a sorozatban. Igen. Én ezt szoktam mondani, hogy mai napig tartom velük a kapcsolatot. Őt úgy hívják, hogy Száva. Ő egy kislány volt, és mindig azt mondtam neki, hogy fiam, lányom. Ő volt az első Mátém, és amikor már látszott rajta, hogy ő azért pici lány, tehát már elkezdett nem annyira csecsemő formát ölteni, hanem sokkal inkább már ilyen kislányjá kezdte magát kinőni, akkor ugye lecserélték, és akkor lett az első, a Ricsi, civil nevén Ricsi, ő lett a második Mátém, és aztán amikor már ott tartott a történet, hogy szerettek volna neki olyan vonalat írni, ahogy már többet beszél, jobban lehet rá történeteket írni, akkor egy újabb szereplő válogatás révén került be a Puha Kristóf nevű kisfiú, aki akkor 5 éves volt, aha, vagy nem, 6, igen, igen. 6 volt a Kristóf, és a Kristóf 10 éven keresztül volt, hát nem 10 évben, de 7 éven keresztül volt a gyerekem körülbelül, és ugye a Kristófot láttuk fölnőni, és amikor egyszer csak ilyen szerelmi szálakat akartak írni, akkor azt gondolták, hogy akkor ezt nem egy 13 éves kisfiúra nyomják rá, hanem akkor megint ugranak egyet a karakternek a korában, és akkor jött be az újabb gyermekem.
És nyilván neked ez úgy kellett, mintha végigölött volna, szóval egy emberként nem nagyon
nyilván, változtál. De hát nagyon érdekes, mert azért én gyűjtöm őket, tehát aha, hogy így mindegyikről megvan a fotóm, és így mindegyiket a szívembe zártam, mert azért hát ő volt az én közvetlen kollégám.
Igen, 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 igen. Meg személyes társ.
Hát igen, igen. Úgyhogy azért azt egy kicsit nehezen viseltem, amikor tudtam, hogy akkor most megint le lesz cserélve, mert hát az ember nincs fából, amikor vele forgatsz, őt szereted, őt tutulgatod, vele alakul ki egy olyan bizalmi viszony, amiben megengedi a gyerek azt, hogy az öletbe üljön, hogy vicceltek, igen, igen, hogy igen, játszotok igen együtt, akkor nagyon nehéz megint ezt a bizalmi viszonyt fölépíteni egy újabb gyerekkel.
És tudom, hogy ez a csomó mondjátok, hogy ezt nem kell nézni, vagy nem kell úgy reagálni, de azért én, mint néző, nagyon-nagyon, nekem nem tetszett például a, nem tudom, a melyik Máténál, nem, ugye, nem a Csizmadia Noel Máténál, hanem a pont a ez talán kettővel előtti Mátéről, vagy egyel, hogy szétszették az emberek őt, mert hogy másról beszél, és ez nyilván az embereknek fura volt. Nyilván ez se kell hozzá, de gondolom mindegyik Mátét hoz, próbáltál úgy alkalmazkodni.
Ja, én nagyon szerettem mindegyiket. Úgyhogy úgyhogy nekem nehéz volt ebből a szempontból, de voltak még nehéz időszakok, például amik ilyen tragikus időszak volt, az Peti, amikor a Peti beteg, aha, volt, meg ugye ez az András halála, igen, utáni történet volt, és ezek ilyen nagyon gyorsan jöttek egymás után, és nagyon hosszú történetek voltak. És akkor volt egy időszak, amikor azt mondtam, hogy akkor ezt most fejezzük be, mert én ebbe bele fogok bolondulni.
Ezt akartam kérdezni, hogy...
Amit az emberek nem látnak, mert ugye ők beülnek este a tévé elé, és megnéznek 2x20 percet.
Igen, így van, az 40 perc.
Na, de mi azt egész nap forgattuk. Tehát, hogy én azt mondtam, hogy reggel fölkelek, és reggeltől estig temettem a férjem. Igen. És aztán hazamegyek, igen, és lefekszem aludni, és másnap megint temetem. Tehát, hogy gyakorlatilag az én életem az arról szólt reggeltől estig, hogy valakit vagy gyászoltam, vagy aggódtam érte. Tehát, és az hogy 12 órában, amíg a forgatás tart, én azon aggódom, hogy meg fog-e halni a gyerekem, vagy sem, az egy borzasztó nehéz mentálisan, mert ez nem összehasonlítható egy színházi próbaidőszakkal.
Így van, persze.
Például volt egy ilyen, akkor volt a fiam, hát most nem tudom pontosan, de olyan 8 éves lehetett, és lett egy pici ilyen nyirokcsomó a nyakán, és elvittem a gyerekorvoshoz, és megnézték, és a mi doktornénénk, azt úgy kell elképzelni, mint a doktor Bubóban az Ursula. És egy ilyen nagyon-nagyon tapasztalt, idős gyerekorvos néni, és ilyen jó, mély hangja van, bevittem hozzá, megnéztem, hogy anyuka, tessék megnyugodni, a gyerekkel minden rendben van, ezt ki fogja nőni 12 éves korára, és mondtam, hogy a doktornő, nem kellene csinálni nálam mégiscsak egy ilyen vérkép, egy ilyen teljes kivizsgálást. és így nézett rám, és azt mondta, hogy na már vártam, mikor hűl meg. Tehát, hogy... Tehát, hogy így, ugye ő is nézte a sorozatot, és mondta, hogy ez törvényszerű, hogy amikor valaki egész nap ezzel van elfoglalva, és ezt játsz, és ezt éli, akkor belebolondul, és meghűl.
Igen, mert nyilván nem tudod teljesen levetkőzni a nap végén a Julit magadról, tehát valami ilyen szinten mégis benned van, most is benned van.
Ez, persze.
Most már ez így fog maradni.
Én már az országnak Juli maradok.
Ugye nem csak fiaid voltak, hanem vagy tök mindegy.
Hát igen, a sorozatban.
Igen, volt egy lányod is, ugye Illés Vanda, aki ugyanúgy, aki édesanyja a civil világban is.
Hát most már két kisbabája.
Így van. És ugye az utóbbi években ugye most a Marci volt a fő
hát most, attrakció a sorozatban,
nem akartam ezt mondani, igen, mert ja, igen, ugye az ő betegsége. Anyaként ezt hogy érted meg, hogy a időzőjelben gyerekednek a gyereke beteg, és te ezt hogy kezelted volna? Mert a Juli az nem biztos, hogy mindig úgy kezelte szerintem, ahogy... Vagy lehet, hogy jó, anyaként igen, de nem...
Nagyon érdekes, mert azért a Juli karakternek túl sok dolga nem volt ezzel a betegséggel.
Igen, tehát igen.
Sokkal inkább a Balázs meg a Vanda érték a Vanda, meg. És ugye amikor... kiderült ez az egész betegség, akkor nagyon gyorsan kikerültek ők Kínába a történet igen. szerint.
Hát vagyis a Balázs, meg a Marci. Hát igen. A Vanda nem tudott a igen, dolgai igen, miatt. Igen.
De hát ugye kikerült a kisfiú a mi látószögünkből, tehát csak az információkkal találkoztunk. Úgyhogy ez az én karaktertörténetemben annyira nem volt fajsúlyos, hogy ezt így nehezen tudtam volna kezelni vagy feldolgozni. És akkor megint integetünk?
Nem tervezem integetni. Igen, de azért mégiscsak, hogy anyaként is segíteni, áttenni a lányodat egy ilyen tragédián, hogy...
De nagyon érdekesen, mert azért nekem nincs lányom.
Igen.
És tudom, nem vagyok nagymama. Tehát, hogy... és ezt nekem más volt megélnem, hiszen mivel nem volt közvetlen kapcsolódás az én civil életemhez, ezért másképp éltem meg ezt a tragédiát. Tehát nem volt annyira mély számomra ez a fajta megélés, mint amikor az ember mondjuk a férjét temeti. Ez azért is érdekes, ez talán csak egy ilyen szomorú kapcsolódás a dologhoz, hogy akkor, amikor az András meghalt, nekem abban az évben halt meg az apukám. És az azért is volt nehéz számomra, mert azt én éltem amúgy is a magánéletemben, csak egy másik vonalon.
Igen, egy másik magánéletben.
Egy másik szálon. Az volt a magánéleti történetem, és ugyanezt a történetet kellett élnem bent a stúdióban, csak a férjem kapcsán. Tehát ott egy nagyon erős átfedés volt. Úgyhogy az egészen más. Vagy amikor már anya vagy, és a gyerekedért aggódsz, akkor ez megint egy más történet.
Így van.
De hát beszéljünk valami vidámabb témáról.
Igen.
Mondjuk a barátok köztről.
Ti a szövegeket otthon tanultátok, hogy bent a stúdióba?
Hát ez egy nagyon érdekes történet. Amikor én bekerültem a sorozatba, akkor olyannyira komolyan vettem ezt a szövegtanulást, mint a színházban. És a színházban én mindig kiszoktam írni a szövegemet egy külön papírra, és egészen másfajta memóriát használ az ember rövid távon, mint hosszú távon.
Így van.
És a színházi szerepeket azt a hosszú távú memóriába pakolászod, akaratlanul is, ezt a rövid távúba. És ez bizonyítja a legjobban, hogy volt olyan, hogy forgattunk egy nap, volt egy nagyon ilyen szélsőséges nap, amikor 21 jelenetet vettünk föl, és mind a 21 jelenetben én beszéltem, és elég sokat. És akkor azt csináltam mindig, hogy amikor vége volt egy jelenetnek, akkor azt így félbetéptem, és betettem a Berényi konyhának a mosogatójába. És ott gyűjtöttem a szövegemet. És a nap végén volt még egy jelenetem. És mondták, hogy hát köszönjük mára ennyi, de mondom, gyerekek, hát nekem még van egy jelenetem.
De nincs.
És mondták, hogy de hát ne hülyeskedj már, hát mondom, nem vicceljetek velem, hát reggel átnéztem, hát van még egy jelenet, amit nem vettünk föl. Mutasd. És nézték, és mondták, hogy ja, Istenem, de tök vagy. Hát ez az első jelenet volt a mai nap. Tehát, hogy olyan szinten töröl az agy, Viszont nagyon vicces, mert hogyha valamit meg kellett ismételni, akkor még arra is emlékeztem, hogy ki állt a kamera mögött, és mikor hova kellett mennem, és nem. Tehát csak azt az egy fakkot, azt az egy kis információt kiszedte az agy. Tehát, hogy tanultam, hát én egy idő után ilyen egymutatás, egy csinálás, így elolvastam, és aztán tudtam.
Igen, mert ezt a stúdióban ezt már nem tudott tanulni nagyon.
Hát nem.
Csak ismételni, vagy bifrázni.
Hát meg ott nem nagyon volt rá idő, de persze, szerintem ezt már többiek is
volt.
Elmondták, hogy...
Igen.
Hogy így gyakorlatilag egy mutatás, egy csinálás, ennyire volt idő.
Így van. Hát, mert ugye utána már kezdődött a forgatás. Hogy indult egy átlagos napod ilyenkor, amikor bemész a stúdióba? Tehát hogy indult egy napod? Hánykor keltél általában?
Hát nagyon korán. Nagyon korán, általában 5 vagy 5.30-kor keltem, és akkor megpróbáltam magam összenyalábolni. Ittam otthon egy kávét, lefőztem egy másikat, azt még útközben megittam a kocsiban, és akkor beértem reggel 7 órára, 7 órákkor beültem a sminkbe, akkor vagy a sminket, vagy a hajamat megcsinálták, attól függ, hogy hányan voltunk reggel lányok is, hogy osztották be ezt a fodrászok meg a sminkesek egymás közt. És amikor ezzel megvoltunk, akkor fölmentem, átöltöztem, még akkor volt egy kis időm, akkor még ott ittam egy kávét, átnéztem a szövegeimet, főleg, hogyha mondjuk egymás után volt nagyon sok, és mondjuk egész délelőtt én forgattam, akkor lehetőleg így átpörgettem egy kicsit, és aztán utána hajrá, és ki se jöttünk ebédszünetig. Úgyhogy ez kemény volt. Akkor ebédszünetben öltözés, nyilván jelenetek között is egy csomószor, és
ez
akkor
ez egész... hogy nagyjából hányszor öltözöl egy nap?
Ja, volt olyan, hogy nagyon sokszor, tehát, hogy azt viseltem a legrosszabbul. Azért nagyon hálás voltam, hogyha mondjuk egy ruhába kellett 3-4 jelenetet fölvenni.
Igen, meg gondolom, messze volt a Júlia lakástól az öltöző, vagy nem volt annyira közel, és akkor barangolni a többi díszet.
Hát egy ideig fönn volt az emeleten az öltözőnk, a saját öltözőnkben, és aztán utána hoztak egy olyan döntést, hogy csináltak egy úgynevezett gyors öltözőt, ami lent volt a földszinten a fodrásztárral szemben, és akkor az meg kicsit megkönnyítette az életet, meg időben is sokkal gazdaságosabb volt.
Hát meg kényelmesebb is biztos.
Hát igen, nem kellett fölpipiskedni az emeletre magas sarkúban.
Hát igen, ez nem annyira kényelmes. Még egy utolsó kérdés így a zene előtt, hogy ugye te... Volt egy pár interjú veled, amikor mondtad, hogy van egy Júli viselet, meg egy Kata viselet, hogy mennyire a stílusod az a ruha, amit ugye ott viseltél a forgatásokon, tehát a Júli ruha, mennyire a stílusod?
Nagyon érdekes, mert szerintem az utóbbi időben egyre inkább. Tehát ugye azért a Júli evolúciót, hogyha nézzük, akkor ő egy ilyen nagyon... Hát egy ilyen nagyon konzervatív, nagyon egyszerű, nagyon, hogy mondjam, hogy ne bántsak meg ezzel senkit, és mégis legyen valami. Maradjunk a konzervatívnál.
Okay.
Kis szoknya, igazság szerint ilyen karakter nélküli, jellegtelen cipő, tehát ő nem volt egy nagyon kihívóan öltözködő, inkább visszafogott, sokkal egyszerűbb, ízlésvilággal rendelkező karakter volt. És aztán, ahogy így a karakter fejlődésen ment át, és főleg akkor, amikor üzletasszony lett belőle, akkor egyszer csak volt egy nagyon éles váltás nála. És aztán ez így a végére visszapuhult egy kicsit, de azt mondom, hogy az, amit a végén képviselt a Júli, ez a Gent vonal, ez a farmer nadrág, kicsit azért bőrkabát, ez az amaz, tehát a modernebb anyuka fazon, az sokkal inkább én vagyok.
Igen, mert azért is fura, mert ugye a filmbeli édesanyád, ugye a Claudia, meg ugye az a tipikus, hát a tipikus gazdag asszony, aki csicsás ruhák, minden csicsás, és meg kell adni a módját mindennek. Te meg a visszafogottabb voltál, és a Júli, ugye?
Igen, de hát soha nem szabad elfelejteni, hogy a Júli karaktert kik nevelték föl, nem
így
a
van,
Claudia.
Persze. Igen.
Tehát
igen,
nagyon
van,
egyszerű,
van,
nagyon
van,
puritán
van.
Környezetből jött, lakótelepen felnőtt, nagyon egyszerű nevelőszülőkkel rendelkező lány volt, aki gyakorlatilag gyors és gépíró, tehát hogy ő így nagyon erősen bepozícionálták ebbe a társadalmi rétegbe, lehet ilyet mondani.
Szerintem teljesen. Na, most elmegyünk a következő zeneszünetre itt a
menőfőn. Hát akkor mi lesz a zene?
Nem tudom, mert mi lesz a zene?
Most érkezik Hooligans és a Jég Hátán.
Szereted?
Ja, igen, hallgassuk.
Csatlakozz te is a Rózsa Kávéház 4-es asztalához, és ülj le velünk beszélgetni. 0628 781 042.
A mikrofonnál pedig Márkus.
Madarász Máté. És itt van velünk Mirai Feta is, továbbra is. Szia továbbra is.
Igen, Máté anyukája.
Máté anyukája. Így csak Máté, tényleg sok
az Máté. Az összes Máté anyukája, igen.
Igen, itt a szünetben nagyon sokat beszélgettünk, megint csak, és lassan sajnos véget ér a műsoridő, legalábbis az interjúidő, de azért még igyekszünk elhalmozni téged a legjobb kérdések egyikekkel. Ugye, hű, hát igen, nehéz. Ja, igen, a szereplőkről kicsit beszélgessünk, hogy... Neked például ki volt a kedvenced?
Ja, Istenem, ezek a kérdések.
Tudom, ez alap, de...
Kedvenc szereplőm. Ki volt a kedvenc karakterem?
Igen, karakter.
Várjál, ki volt a kedvenc? Hát a Peti.
Nézőként gondolom, hogy külsősként, nem mint szereplőként, színészként, mert színészként gondolom teljesen más.
Úgy mondom, aha, hogy a Peti karaktert én nagyon kedveltem, mert ez egy ilyen jó kis belevaló vagány kis csávó, amúgy is így fiúzsanyaként sokkal közelebb áll hozzám, azt hiszem a fiú gyermek. Őt nagyon szerettem, meg ő egy ilyen vagány kis figura volt, azt szerettem. Igen, a Peti.
Igen, mert nyilván és a negatív a szereplőkkel, hogy álltál például egy Zsolt, vagy egy Miklós karakter, hogy viszonyultál hozzá?
Az igazság, hogy nekem nagyon nehézem külön választani. Aha. Tehát, hogy én a Rékasi Karcsival nagyon jóban vagyok. Tehát, hogy innentől kezdve nekem ő semmilyen körülmények között nem Zsolt. A Szőke Zolit én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon jókat szoktunk beszélgetni. Aha. Tehát nekem ő nem Miklós, mert hiszen én őt civil emberként ismerem, és semmilyen szinten nincs hatással az én életemre. Tehát ugye nekem eszembe, igen, nem persze, jutott Miklós. Tehát ahogy mit tudom, kimegyek az utcára, és valaki odén, és azt mondja, jaj, Júli, bocsánat, művésznő, de hát azért nekünk ön Júli otthon. De nekem se a Rékasi Karcsi, se a Szőke Zoli nem Berényi Miki vagy Zsolt, tehát, hogy nagyon érdekes különben, mert ugye mi látjuk egymáson azt, amikor például beszélgettünk itt a szünetben, ugye, hogy néz ki a ház, meg egyáltalán, igen, meg igen, hogy igen, épült igen, föl a díszlet, meg ilyenek, és akkor te említetted, hogy mondtam, hogy és ott volt a régi Zsolt lakás, amikor a Zsófival lakott együtt, és akkor mondta, hogy hát igen, és jó sokszor megverte. És ez én tudom, hogy a Karcsinak ez milyen problémát okozott, hogy neki ezt kell játszania. Mert hogy ő nem ilyen.
Más a személyiség, hát mint a karakter.
Nyilván. Persze, közben ez egy olyan fontos társadalmi probléma, amivel muszáj volt foglalkozni. De nagyon érdekes volt, hogy azért vették ki ezt a vonalat, mert hogy az emberek olyan szinten ignorálták ezt, mint hogyha nem is létezett volna.
Ugye most a másik helyzet ugye a Csekkával, hiszen most azért őt is...
Igen, őt is, hát ezért eléggé rendesen helybe hagyta a karakter szerint a párja, pedig... Igen. A Földes Tamás az egy végtelenül béketűrő és egy jámbor ember, tehát én nem is tudom, hogy ismerek-e nála türelmesebb meg jámborabb lényt a Földön.
Egyszer beszélgetünk vele, akkor ez mindenképpen ez is téma lesz, mert nyilván érdekes. És igen, a másik kérdés, hogyha mondjuk most azt mondanák, hogy kapnál most egy telefonhívást, és most holnap folytatjuk tovább a Barátok közt, Júliként. Jó, szép állom, igen. Hogy képzelnéd el a folytatást?
Hát ugye igen? Nagyon nagy Tetris nincs, hiszen a hát vége nincs. Az lett, hogy Júli lett a Berényi Kft-nek az ügyvezető igazgatója és a többségi tulajdonosa itt a Claudia révén. Tehát, hogy és ugye ott nagyon lelettek téve ezek az alapkövek, ahol a tulajdonosi szféra rögtön át is került egy másik, nem tudom, másik pozícióba. Uh-huh. Hát nem tudom. Én inkább azt mondom, hogy szerintem ez nem annyira izgalmas, mert most még egyszer ugyanezt elkezdeni, tehát ez az ugyanez hátulról, hát ez nem éném, hogy az embereket érdekelni, viszont maga a karaktertörténetek, tehát hogy azt így várom, hogy melyik tévétársaságnak jut, igen, eszébe az, hogy mondjuk annak idején, mint amikor a Jó Barátoknak vége lett az amerikai sorozatnak, akkor ugye a különböző karaktertörténetek elindultak, ez a Joey című, igen, sorozat, igen, meg egyebek. Tehát, hogy az megint egy másik felvetés, de ott is nagyon érdekes, hogy ugye a Joey volt az állandó vicces. Tehát, hogy most kit tudnék mondani a Barátok közből, akire így érdemes lenne karaktertörténetet fölhúzni, hát mondjuk a Tihanyító Csabi. Tehát a Novák Laci nagyon az szóval egy ilyen...
Nagyon jó szóval hoztad, igen, mert ugye most a sorozat szerint, hogy most külföldön van, kutatva ugye a párját, és hogy őt is megkérdeztem erről, hogy mi lenne, hogyha folytatódna. Ő azt mondta, hogy hát lehet, hogy visszaköltözne, lehet, hogy a Notastelivel lenne, vagy esetleg a Gizivel, nem tudja, hogy lenne. De talán
vagy a kanapén feküdne.
Igen, a Mikinél, mert ugye most már kijött, most már komából talán felébredt, és akkor...
Hát igen, mondjuk az is egy érdekes, tehát ott azért, most, hogy ezt így mondod, az egy érdekes vonal lehetne, hogy a Júli meg a Miki, hogy csapnak össze, mert azért nekik voltak nagy konfliktusaik.
Igen, főleg, hogy most ugye most a Júli lett a KFT-nek
többségi tulajdonos, igen. Tehát, hogy ott már a Miki, hát azt mondom, hogy tulajdonosi szempontból ő labdába se rúghat. De hát, hogy aztán mennyire karakteres, meg milyen disznóságokat tudnak kitalálni azért, hogy ezt így visszacsinálja, és a saját malmára hajtsa a vizet, azt nem tudom.
Meg ugye még azt mondta, hogy a Claudia is, aki ugye mindig is
igen, de hát ugye a Claudia most elment a rózsaszín romantikába, ő elment Olaszországba szerelmesnek lenni.
Igen, ez egy másik vonal.
Már másodjára van külföldön, nem?
Igen.
Igen, meg régen vagyok, régnél vagyok leragadva, mostában nem néztem a sorozatot.
Szóval nem tudom, de azt se tudom, hogy most azonnal lenne kedvem így belevágni újra egy ilyen nagyobb lélegzetvételű dologba, így a barátok közt. Tehát tudod, ezt szokták mondani, hogy visszafele már nem szabad táncolni. Uh-huh. És ez szerintem egy annyira szép, annyira jó, annyira ízléses lezárást sikerült itt prezentálni a nézők felé, amire azt gondolom, hogy így föltettük a koronát.
És ugye te sem tudtad, hogy ugye ez a vége, szóval te mit tippeltél amúgy a végéjátékok
közül? Hát én azért tudtam.
Igen?
Én egy nagy...
Nem baj, nem mondom senki.
Nagy megfejtő vagyok, ezt mindig az Ondrus Illus, aki a producerünk, mondta, hogy jaj, mire jöhet, eszedbe jut valami, ki nem mond. Tehát, hogy tényleg bármi olyan volt, ami ilyen nagy titok és nagy homályfett, és nem tudom micsoda, és így ránéztem az Illusra, és elmondtam, hogy úristen, nem akarod azt mondani, hogy most akkor ez lesz, és azt mondta, hogy na most fog be a szám. Tehát valahogy mindig sikerült beletenyerelnem a történetbe.
Kicsikét most kijövünk a stúdióból, pontosabban most már nem kicsikét, hanem most már végleg. Még egy utolsó kérdés a stúdióhoz. Láttad el amúgy a Lerombol stúdiót?
Igen.
Milyen volt?
Borzasztó.
Én láttam a videóban a bontást. A bontást azt láttam.
Képzeld, ezt élőben megélni nekünk.
Ott voltál bontásnál? Vagy...
Én bementem, amikor bontották.
De a lakásodban is, vagy csak a...
Hát figyelj, csak a díszletet. Láttam szétszedve a díszletet, láttam kipakolva, láttam a végén így összehányva az egészet a stúdiónak a közepére, láttam, ahogy dobálják ki a díszletfalakat a konténerbe, láttam, ahogy kiürítve állt az egész stúdió. Nagyon szívfájdító volt, és nagyon érdekes volt, mert hát akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy amikor az ember föláll valahonnan, egy munkahelyről, és most hívjuk így, hogy munkahely.
Az volt, igen. Akkor
gyakorlatilag becsukod magad mögött az ajtót, és egy pár év múlva, amikor már így lehiggadtál, akkor azt mondod, hogy de jó lenne visszamenni és találkozni ezekkel az emberekkel. De nekünk nincs hová visszamenni.
Igen, így van, most már nincs.
Tehát, hogy ebben az a szörnyű, hogy ez nem csak az, hogy lezárult az én életemnek egy szakasza, hanem ez gyakorlatilag tudod, ez a beszántották és sóval behintették.
Így van.
Hogy gyakorlatilag semmilyen szinten nincs visszaút ebbe.
Sajnos nem.
Igen.
A barátok köztön kívül volt más munkahelyed amúgy?
Persze. Én játszom színházban. Most is próbálok, onnan jöttem ide hozzátok. Mm. Pontosabban úgy volt, hogy délelőtt próbáltam, onnan elmentem a Mafilmbe, ott szinkronoztam, és aztán onnan jöttem ide. Úgyhogy én szinkronizálok is. Meg színházban is dolgozom, és közben elvégeztem egy coachképző iskolát.
Tök jó.
És én dolgozom sportcoachként, sportolókkal, meg life coachként emberekkel. Úgyhogy azt nagyon-nagyon szeretem, az egy ilyen mentális segítő folyamat, és nagyon, nagyon érdekes, nagyon sokat tanulok belőle én is.
Volt olyan tárgy, amit hazavittél a stúdióból, vagy a lakásodból?
Igen. volt, hazavittem azt a fényképet, ami ki volt téve, ahogy bejöttünk a stúdióba, ott ki volt mindenkiről téve egy ilyen karakterfotó.
Voltam ott egyszerűen.
Igen,
ott
na azt hazavittem kerettel együtt. Akkor elvittem a táblát az öltözőmről, amire a nevem volt kiírva, és velem még gondolkodom mi. Valamit még biztos. De ezt a kettőt, ezt mindenképpen. Ja, meg elvittem a fiókomat. Amiben
az ikonikus fiók, ahol szövegek
igen,
voltak.
Igen, ahová szövegek voltak betéve, úgyhogy ezt a fiókot is elvittem.
Utolsó jelenetről te kaptál ruhát amúgy?
Nem.
De jó kérdés, ez, köszi.
Én már láttunk videót, hogy igen, akinek hogy... utolsó jelenete volt, az megkapott egy ikonikus ruhát.
Amit szeretett például a karakteren?
Nem, én ezt nem kaptam. Én elpunyeráltam, volt egy táskája a Julinak, egy ilyen rózsaszín kis oldaltakasztós kis táskája, és azt a táskát kunyeráltam el, úgyhogy az még megvan, de azt így használom is.
Hát tényleg azt sem véget ér a
az adás
kis,
időn,
kis barangolásunk.
De most, hogy csináljunk valami vidámat is a végén.
Igen, tehát, igen a végén, hogy a...
Ami igen. Nagyon fontos, hogy például nagyon sokáig olyan limonádénak tartottam ezt a főcímzenét, ezt a mi barátok köztös főcímzenénket, és amikor ennek vége lett ennek az egésznek, ez az új élet vár, felejts el mindent, ez annyira... komoly értelmet nyert
most
valamennyiünk
életében. Engem nagyon megfogott, hogy tényleg, hogy lezárul egy korszak, és egy új élet vár.
Igen, de ez nagyon pozitív. Igen, hogyha belegondolsz, akkor tulajdonképpen az új élettel valami új dolog jön. És hogy a barátok mindig ott lesznek körülötted.
Persze.
És ez egy tök jó dolog. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy én 15 évet élhettem ebbe az egészbe. És nagyon furcsa, mert én nagy Star Wars rajongó vagyok, ezt még gyorsan elmondom, és amikor...
Már tök elmondjuk annak... majd, tudod, a R2D2-t, amit építünk.
Igen?
Akkor elmondjuk.
Legyen, most le vagyok maradva egy pár részsel, nem?
Nem, a mi? Ja, igen, a... Igen.
Nem jut eszembe, de van egy kiadó, ahol így fején meg ilyenek. Minden hónapba küldik.
Minden,
és
fontos.
És úgy kell megépíteni a rendes
R2D2-t. Ja, igen. Igen?
Csak most nem jut eszembe.
Na most már is súlya, pedig csak a feje van meg, de...
és le vagyok maradva egy pár résszel.
Szóval na, visszatérve igen. Ahhoz, hogy ugye én nagy Star Wars rajongó vagyok, igen. És hát amikor engem fölhívtak annak idején, jött ez a Solo című karaktertörténet, és akkor egyszer csak csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy szia, Piri vagyok, azért hívlak, mert van az a film, aminek nem mondjuk ki a címét, na abba kellene bejönnöd castingra. És így tudod, így mondtam, hogy úristen, Piri, tényleg? És akkor így bementem a stúdióba, ugye ott több hangmintát kellett leadni, és aztán az amerikaiak döntötték el, hogy végül is ki lesz majd a hang. Én voltam az Elsrének a hangja a szólóban. És amikor erről így utólag kérdeztek, akkor én azt mondtam, hogy egy univerzum, a Star Wars. Az egy galaxis történet. Az valami biztos. olyan dolog, amihez mindenki azt szeretne, hogy köze legyen hozzá. Szeretne hozzá tartozni. Igen. És én ennek az univerzumnak a részévé váltam, mert egy női karakterű robotnak én lettem a magyar hangja úgy, hogy az amerikaiak választottak ki.
Ez de komoly, de jó.
Tehát, hogy ott az azt jelentette, és utána kaptam egy levelet az amerikaiaktól, hogy nagyon köszönik, mert hogy mennyire profi lett, és hogy mennyire jó lett ez a szinkron. Nem a szinkron rendezés, mert nyilván aha. Az a Dobai Brigit.
Igen,
de ami
igen,
a
igen,
lényeg,
igen.
Hogy így a barátok közttel kapcsolatban én ennek a barátok közt univerzumnak a része vagyok.
És az is
egy olyan univerzumnak, aminek nagyon sokan szerettek volna a részesei lenni.
Én nagyon szerettem volna, én is persze, hogy ne.
De ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az utolsó részekben például a hírigazgató, az RTL hírigazgatója bejött, és szöveges szerepet kért, hogy jöttek át az RTL-esek, és mondták, hogy csak hagyj üljenek be statisztálni a rózsába. Tehát, hogy ennek mindenki a részese akart lenni, a részévé akart válni a barátok közt családnak.
Igen.
És ez az enyém.
Így van. Ezt már senki
ezt már soha senki így el van. Nem veszi és tőlem, és 15 évig egy meghatározó karaktere lenni valaminek, az szerintem egy kivételes.
Így van.
Állapot.
Van valami hobbid egyébként?
Én nagyon sok mindent nagyon-nagyon szeretek, nagyon szeretek főzni, de most leginkább hobbi, úristen, hát ilyen pepecselős nincs, de hát most találtam ki magamnak azt, hogy én ijászkodni szeretnék.
Hű, de komoly, hű, aztán.
Igen, nekem az apukám, ő vadász volt, vagy hát így mutatni azt, hogy hobbiból vadászott, de nem, ő meggyőződésből vadászott, ő így nőtt föl gyerekkorában, tehát hogy ő, neki ez így az élete része volt. Aha. És az apám mondta mindig azt, hogy volt egy nagyon traumatikus, nagyon meghatározó élmény az életemben, amikor egyszer volt egy alkotótelep, és aztán utána befejezem, mert már nagyon kifutunk az időből, volt egy alkotótelep, ahol az ottani gondnok néni elütött egy őzet. És akkor ez este volt, már ilyen 9:30 körül nyáron, és fölhívtam az apukámat, és mondtam neki, hogy papa, baj van, van egy sérült őz, akkor még Warburgnak a csomagtartójában. És akkor azt mondta, hogy jó, hát nálad van a vadász késed. Hát igen. És él az őz? Igen. Hát akkor most két dolgot tehetsz, vagy megadod neki a kegyelemdöfést, vagy hagyod, hogy szenvedjen. És akkor ott voltak ilyen szobrás csávók, azok így segítettek lefogni az őzet, én nyakszírten szúrtam az őzet, fölhúztuk a két hátsó lábánál, szépen kizsigereltem, akkor fogtam életemben először forró szívet a kezemben, tehát hogy én vettem ki az őzből, és akkor másnap az apám annyit kérdezett, hogy megcsináltad? És mondtam, hogy igen. És azt mondta, hogy na, addig, amíg nem hal meg valami a kezed között, nem tanulod megbecsülni az életet.
De komoly.
És ez egy nagyon nagy tanítás.
De komoly.
És hát így a hobbim, így az íjászat, az sokkal inkább valaminek a tisztelete, mint inkább a saját maga megójának az alátámasztása.
Azt, hogy most már nem forgatsz a barátok között tényleg, mennyivel lett több időt? Mennyivel lett szabadabb az életed ettől?
Semmivel, mert én állandóan pörgök. Aha. És mindig kitalálok magamnak valamit, úgyhogy például, amit mondtam, most 23-án elkezdtem próbálni egy mesemüzikelt, aminek szeptember 24-én lesz a bemutatója Domonyvölgyben, a Lázár kúriában, a Lázár lovas kúriában, és ez egy nagyszabású mesemüzikel, úgyhogy ezt próbáljuk, akkor mellette ugye szinkronozom, van egy mindjárt 13 éves fiam, aki most kezdi új helyen az iskolát, a Radnótiba fog járni, úgyhogy ez egy teljesen új kihívás neki is, nekünk is. Teniszezik, tehát folyamatosan azért vele is foglalkozni kell, csinálom ezt a coach dolgot, ami egy nagyon fontos és nagyon komoly elhivatottság a saját klienseim felé, úgyhogy meg szinkronozom, tehát hogy így...
Nincs megállás, nincs pihenés.
Nincs. Úgyhogy hál' Istennek.
De persze, ez így tök jó. Hát nagyon szépen köszönjük,
hogy itt nagyon köszönöm a meghívást.
Nem jó, hogy most ezt le kell köszönni, de hát menni kell.
Figyelj, de még van egy csomó téma, úgyhogy mi a legközelebb találkozunk.
Reméljük minél hamarabb, igen.
Igen.
Jövő héten itt a Rózsa Kávéházban folytatódik tovább a barátok sorozatunk. Itt lesz velünk Truckenbrot Fanni, a sorozatnak a... Figyelj, igen, ügyes vagy, jó vagy.
Na látod, nem is néztem mostanában a sorozatot.
Amúgy tényleg, de úgyis, ahogy.
De a Truckenbrot Fanni megdobogtatja a szíveket, úgyhogy...
Hát igen, meg valószínű, hogy itt majd utána a következőnek, nem mondjuk, mi lesz a következő, majd nem mondjuk jövő időn.
Így van.
Ennyi,
okay. Én is tudom, hát.
Hát azért még jó, hogy tudod.
Együtt szerveztük le.
Na jó, most akkor elbúcsúzunk, aztán pedig jövünk vissza még a következő órában, nem sokára, de most egy kicsikét eltűnünk, de...
Aha, majd a súlyomról beszélgetünk, főleg, hogyha megtalálom egyébként, amiket hoztam a Velencétől.
Mondhatsz.
Képeken amúgy nem úgy néz ki, mint élőben.
Nem, hát én...
Majd mesélek élményt is egyébként.
Jó, rendben, oké,
vagy milyen fájdalmas élményeket tud okozni a súlyom, amikor a talpadba áll.
Úgy kell belelépni. Édes Istenem, megint valami tragédia. De arról beszél inkább, hogy a súlyomnak milyen gyönyörű a levele.
Igen, így van.
Azt is hoztam egyébként. Súlyomlevelet. Lehet azóta már elszáradt, de megnézzük. Mondom, hogy megtaláljuk azt a kis fehér dobozt.
De most akkor tényleg búcsúzunk, és akkor nem csak eljövünk vissza Mátéval itt egészen.
Így van.
8 óráig, és akkor most búcsúzunk. Köszönöm szépen, Mirjai Katának, hogy velünk
voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem, és további jó szórakozást a rádió hallgat.
Hello, szia!
Sziasztok!